Ja, csatlakozzunk ebben, opcionálisan bőjtben, úgy szintén, és ja, csak lássuk, hogy mit tesz így Isten köztünk, és világszerte úgy szintén. Oké, nyisd ki a Bibliádat, kérlek, 2 Timóteus 2-nél. Kettő Timóteus 2. És nézzük meg az első két verset. Fiam, te azért erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben. Amit van szövegkörnyezet, ha elolvasod az előző verseket, akkor azt látod, hogy nehéz szituációban van Pál apostol, börtönben van. Azt tudjuk, hogy ez az utolsó bebörtönzése, mert le fogják vágni a fejét, lefejezik. Ez nincs benne a levélben nyilván, mert ez később történik meg. Ez az utolsó ilyen levele, ami megvan számunkra. Mondhatjuk azt, hogy Pál apostol utolsó levele, és ez egy, mondhatjuk azt, hogy egy háborús levél, ami azt jelenti, hogy nagyon sokszor ez a kép van, hogy katona, hogy harcolni, hogy küzdelem. Csak képzeld el, hogy itt vannak azok az emberek, akik Jézussal jártak. Jézussal voltak, Jézus apostolai. És most ez a korszak, ennek hamarosan vége. És akik hátra maradnak, kis egyszerű mezitlába srácok, mint Timóteus és a többi, ők nem látták Jézust. Oké? És ők nem jártak Jézussal fizikailag, és mostantól fogva az egész egyház, Isten világ méretű mozgalma, úgymond ebben változik, hogy olyanok kezdik elvezetni, akik még soha fizikailag tesszeré nem látták Jézust. Az apostoloknak akkor a hamarosan vége. És háború van, és nehézség, és próbatételek, és szorongatatás, és üldöztetés, és aztán itt van ez az utolsó levél, és ezt mondja Pál, hogy fiam, te azért erősödjél meg a kegyelemben, ami Jézusban van. Tehát erősödjél meg a kegyelemben. És azt így folytatja, hogy amiket tőlem hallottál sok tanú jelenlétében, azokat bízd hűséges emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Oké, és arra gondoltam, hogy igazából az életünkben, és sokótokat ismerve, mindannyian, vagy nagyon sokan tényleg ebben a helyzetben vagyunk, háborúság, nehézség, próbatétel, betegségek, anyagi nehézségek, így van? Akár komoly anyagi problémák, komoly anyagi problémák, akár lehetnek ez munkanélküliség, keresel munkát már egy jó ideje, de nem találsz, és úgy érzed, hogy nem is látod a végét ennek. De aztán másoknál kisgyermekes időszakok, így van? Be tudjuk zárni azt az ajtót, köszönöm, vagy ablakot is. Kisgyermekes időszak, ami egy olyan időszak, ami lehet, hogy nagyon embert próbáló, nagyon fárasztónak érzed magad, ha egyedülálló vagy, akkor mosolyog. És benne vagyunk egy háborúba. Sok függ azon, hogy hogyan irányulunk, és hogy merre megyünk, és mit teszünk, és megértjük-e ennek a miben létét. De Amit itt bátorítást kapunk, az az, hogy legyünk erősek a kegyelemben. Tudod, az, hogy ebben az időszakban arra van szükség, hogy erős legyél Isten kegyelmében. Hogy erős legyél ebben a kegyelemben. Hogy erős legyél a kegyelemben, hogy a kegyelem megerősítsen téged. Mert ha nem, akkor csüggedni fogunk. Ha nem, akkor nem leszünk fókuszáltak. Szét leszünk darabokra esve. Nem leszünk bátorodva. Nem fogunk tudni az elhívásunkba és a küldetésünkbe járni. És Isten minden ilyen nehéz időszakban előre akar vinni bennünket. Minden ilyen nehéz időszakban téged és engem formálni akar. Növekedést akar adni. Isten nem a stagnálásnak az Istene. Isten nem az egy helyben toporgásnak az Istene. Isten egyénileg és közösségileg előre akar vinni bennünket, megáldani. Ő az áldásnak az Istene. Ő azt akarja, hogy áldottak legyünk, és az áldás hordozói legyünk ebben a világban. És ő azt akarja, hogy a királysága terjeszkedjen ezen a földön. Hogy a gyülekezet terjeszkedjen, hogy a népe sokasodjon. És erre azt mondja, hogy tudod, hogy erősödj meg a kegyelembe, hogy Isten kegyelmének legyen egy ilyen extra adagja az életedben. Egy ilyen extra bátorítása, egy extra megerősítése. Különben súlytalanok vagyunk. És Isten szereti, ezt Isten szereti kiárasztani az ő javait a méltatlanokra. Ez Isten kegyelme, hogy Isten kiárasztja az ő javait a méltatlanokra. Isten szereti kiárasztani az ő jóságát, az ő szeretetét, az ő gondoskodását, az ő irgalmát, az ő könyörületességét, az ő megbocsátását, az ő békességét. Isten adó, adakozó Isten. És a kereszt ezt lehetővé tette, Jézusnak a keresztje, hogy bárki és mindenki érdemtelen és méltatlan hozzáférhessen Istennek a javaihoz. Hozzáférhessen Isten békességéhez, Isten öröméhez, Isten könyörületességéhez, Isten irgalmához, Isten szeretetéhez, és megerősödjön ez által. Erről beszél János apostol, János 1-ben, a 16. versben, a 14. versben azt mondja, hogy mikor Jézussal találkoztunk, akkor Jézusban láttuk az Atya dicsőségét, Isten dicsőségét, és Jézus telve volt kegyelemmel és igazsággal. Hogy Jézus telve volt. És aztán az ő ebből a teljességéből, 16. vers János 1-ben, mindannyian kaptunk kegyelmet kegyelemre. Hogy mikor Jézussal találkoztunk, akkor azt láttuk, hogy valami bőségesen ragad ránk, amit nem érdemlünk meg. Méltatlanok vagyunk, de Isten kiárasztja az ő javait ránk Jézuson keresztül, és az életünk helyreáll. A betegségünk meggyógyul, a sebeink bekötöztetnek, hogy vakok voltunk, és most elkezdünk látni, hogy telve lesz az életünk reménységgel, békességgel, bizalommal. Jól lehet, hogy egy sötét időszakban élünk. Mert Jézushoz közeledtünk, és ő telve volt kegyelemmel. És ez a kegyelem ránk ragad. És ez egy olyan hatást idéz a lelkünkben, vagy hoz létre a lelkünkben, amilyen hatás semmi más nem tud. Tudod, erősnek lenni a kegyelemben. Tudod, mit jelent ez? Hagy mondjak néhány példát, jó? Jó, számomra ez azt jelenti, hogy Isten ugyanúgy őrülten szeret a legrosszabb állapotomban, mint a legjobb állapotomban. Mit szólsz ehhez? Ha? Ez nem rossz. Hogy Isten ugyanolyan őrülten szeret téged és engem. Amikor brillírozok, és amikor úgy tűnik, hogy egy nagyon jó állapotban vagyok, és lelkileg nagyon jól vagyok. És amikor nagyon magam alatt vagyok, és úgy tűnik, hogy mindent elszúrok, és azon a napon nem volt semmi, amit sikerült volna egyenesen csinálnom. És Isten szeretete nem változik. Tudod, és azt mondja, hogy légy erősebben. Tudod, légy erősebben, mert ez egy olyan időszak, amikor fontos, hogy megerősödj Isten kegyelme által. Aztán azt jelenti számomra, hogy Isten lehajol hozzám, és ott találkozik velem, ahol éppen vagyok. Ez jó, nem? Ez jó, nem? Tehát a hanyadik lépcsőfokon éppen vagyok az életemben, Isten lehajol, és ott találkozik. Ez azt jelenti, hogy a napom során bármikor, bárhol találkozhatok Istennel. Ő nem azt mondja, hogy gyere el ide, és akkor én találkozok, hanem ő azt mondja, hogy én kész vagyok, én lemegyek a te szintedre. És ezt jelenti Jézus kereszti. Jézus kereszti az azt jelenti, hogy Isten lejött a mi szintünkre, és mi bűnnel teli emberek voltunk. És lejött a mi szintünkre, és találkozott velünk a bűnben. Azért, hogy kihozzon bennünket a bűnből. Azért, hogy egy új életet adjon nekünk. Isten kész velem mindig ott találkozni, ahol vagyok. Oké? Aztán azt jelenti számomra, hogy bűneimet 867 milliószor is megbocsátja, és messzeveti. Tudod, nem tudom, hogy vagy ezzel. Ez számomra ez egyik legnagyobb ajándék. Ez egyik legnagyobb ajándék. Nem tudom, hogy ki bírna ki engem. Ha jobban ismerne engem. A feleségem bír. Ez csak azért van, mert valahogy ismeri Isten kegyelmét. Bár annyira még nem ismer engem. De Isten ismer engem. És ő 867 milliószor megbocsátja bűneimet. Isten nem a második lehetőségnek az Istene, hanem Isten a végtelen lehetőségek Istene. És amikor úgy érzem, hogy eljutottam arra a pontra, ahol nem lenne már tovább, azt látom, hogy bőségesen van tovább. Mert Isten türelme, jósága, hosszú tűrése, szeretete, az kísér engem. Oké? Okay? Legyünk erősek ebben, légy erősebben. Különben jön a vádló, és ham. Tudod? Jön a vádló, és jönnek a tüzes nyilak, Efézus 6-ban, ebben a szellemi háborúban, ki vannak lőve a vádló tüzes nyilak, és aztán megszűnt a bátorságunk, megszűnt az örömünk, megszűnt a békességünk, és megszűnt a hatásunk. Oké? Tudod, nincs túl sok opciónk. Ez mondja, légy erős a kegyelemben. Aztán ez azt jelenti számomra, hogy Isten könyörülő és irgalmas, amikor bukdácsolok és szégyent hozok rá. Ez a 103. Zsoltárban van, ez a második, Zsidók 2-ben is van, 17. vers, 4-ben, a 15. vers, telve van ez, hogy ő irgalmas és könyörületes. Ez azt jelenti, hogy amikor bukdácsolok és szégyent hozok rá, és úgy járok, ahogy nem kellene járnom. És Isten közel van. És Isten nem vett meg engem. Hanem Isten irgalmas és könyörületes. És mikor darabokba vagyok, akkor felvesz. Tudod mit? Ennél, amiről beszélek, csak egy dolog van jobb. Nem beszélni, hanem megélni ezt. Miről beszélek? Arról, hogy a kegyelem nem, a kegyelem, Isten kegyelme arra van, hogy Isten az ő kegyelmén keresztül találkozzon velünk, és megtapasztaljuk őt. Megtapasztaljuk őt. Az élet a halálból. Az feltámadás a halottakból. A lelkünk számára. És Isten könyörületességét és irgalmát, amikor nem érdemeljük megtapasztalni. És hogy mondjam ezt? Hogy mondjam ezt így nekünk, hogy Isten és Isten valósága, személye nem arra van, hogy tudjunk róla legelsősorban, hanem arra, hogy éljünk vele, és hogy meg is tapasztaljuk őt. Meg is tapasztaljuk őt. Hallani a kegyelemre egy dolog. Találkozni Istennel az ő kegyelmében egy másik dolog. Ez az a megerősödés. Ez az a megerősödés. És amikor nincsen kegyelem, akkor nincsen megerősödés. Amikor nincsen kegyelem, akkor nincsen növekedés. De Istennek bőséges a kegyelme, amit biztosít számunkra a növekedéshez és az elhíváshoz. Istennél nincs kegyelem szűke. Oké? Istennél nincs a kegyelem ellátmányába valamilyen hiány. Ma nincsen az ellátmányban. Ma nem jutott. Nem hoztak. Nem. Isten királyságába, és ezt úgy kell értenünk, Isten országába, Isten királyságába, ott kegyelem bőség van. Oké, a kegyelem csapjai teljesen nyitottak, és nem lesznek soha elzárva, és ez jó hír. Ez Róma 8:38-39, ami arról beszél, hogy semmi nem választhat el minket az Istennek a szeretetétől, mely Jézus Krisztusban van. Tudod, nincs. Tudod, nincs az, amikor Istennek a szeretete, tudod, ellene zárva. Nem tudunk olyat tenni. Nem tudunk olyan távol élni tőle. Nincs. Mert ezért jött el Jézus. Tudod, ezért jött el Jézus. Az ő teljességéből vesszük ezt. Oké. Kérdés. Mikor merjük ezt elfogadni? Hogy vagyunk ezzel? Hogy vagy ezzel? Mert az egész semmit nem ér, ha el nem fogadom, nem? Vagy mikor merjük ezt beengedni? Ahol a lelkem találkozik Isten szeretetével. Ahol a lelkem találkozik Isten irgalmával, könyörületességével. Ahol a lelkem találkozik Isten gondviselésével. Mert szerintem bőségesen van az életünkben mindannyiunknak olyan repedés, olyan törés, olyan hiány, olyan korlát, olyan akadály, ahol be tudna hatolni Isten gyógyító jelenléte, Isten türelmes szeretete, Isten bátorítása. Bőségesen. Nem? De könnyen lehet a lelkünkben egy büszkeség, ahol saját erőből fogunk tovább menni, ahol csak épp annyit veszek magamhoz, hogy ne halljak teljes mértékben meg lelkileg. De itt azt olvastuk, hogy légy erős a kegyelemben. Nem az, hogy kicsit, hanem értsd meg. Ez nem opció ebben a háborúban. Meg kell nyitnom magam. Meg kell tapasztalnom. Meg kell élnem Istennel a találkozást. Tudod, mikor engedjük, hogy Isten kegyelme megtaláljon megragadjon és megerősítsen minket. Ja, kérdés. Megragadott téged már Isten kegyelme? Ez egy jó kérdés, nem? Megragadott téged? Lenyűgözött téged? Meggyőzött téged? Elárasztott téged, és most nem tud más tenni, mint hálát adni, mint megköszönni, mint bátorodni, mint azt mondani, hogy ez az én utam. Ja. Hogy néz ez ki? Milyen gyakori ez a találkozás, vagy bensőséges. Az imádság az fontos. Nem tudom, hogy így vagyunk ezzel. Az imádság az fontos, mert az imádság az egy olyan alkalom, amikor Isten jelenlétét keressük, és Isten jelenlétében időzünk, és Istennek kiöntjük a szívünket, és imádkozunk, és Istennel van egy találkozásunk, és ennek ez sok része lehet ennek, de az imádság az egy fontos dolog, ahol Isten kegyelme megerősíthet bennünket. És az egyik az, amikor túl elméletivé válunk hívők, és tudunk, de nem imádkozunk. Nem tudom, hogy ismered-e ezt. Így aránylag tisztában vagyok információkkal, de nincsen egy ima életem, ahol letérdelek Isten elé, és az életemet elé viszem. És éppen ezért hiába vagyok a tapasztalásnak. Értitek, annak, hogy megtapasztaljam Istent, hogy Isten megerősítését megéljem. És hogyha hiába vagyok a megtapasztalásnak, akkor gyengus lesz az életem mindig. Gyér lesz. Nem fogok tudni elbánni a rossz gondolatokkal, a kivetítésekkel, az ellenség támadásaival, a problémákkal, a nehézségekkel, mert ismeretben élek, de nem közösségben élek. Okay? És Isten kegyelme sokkal inkább szavak és gondolatok számomra, mint egy megélt valóság. Ja, hagyd mondjam ezt. Isten találkozni akar velünk imádságban. Isten találkozni akar veled imádságban. Isten meg akar minket ragadni, amint mi megragadjuk őt. És Isten megragad minket, és mi megragadjuk őt. Ez egy körforgás. Az életünknek sokkal inkább kapcsolatirányúnak kell lenni, mint ismeretirányúnak. Értjük? És az imádság az egy módja, hogy kapcsolat irányúvá válik az életünk Istennel, és nem ismeret irányúvá. Érthető, amit mondok? Kb. Megvan, egy picit megvan, miről beszélek? Hogy sokszor mi az oka az életünkben? Figyelj, csak én vagyok ezzel így, vagy mi az oka az életünkben, hogy Isten szeretete, jósága, irgalma, könyörületessége, tudod, gondviselése végtelen és hatalmas, és mégis nagyon sokszor inkább a problémák szaglanak belőlünk, a nehézségek, értjük? Nem vagyunk erősek a kegyelemben? Nem itat át minket Isten valósága eléggé? Emlékeztek, hogy mi volt Nietzsének a kifogása a kereszténység ellen? Hogyha tényleg van megváltó, vagy szabadító, akkor a keresztényeknek megváltottabbnak kellene tűnniük, vagy látszódniuk. Vagy mondhatjuk azt, ha Isten tényleg ennyire jó, akkor ez lehetséges-e találkozni Istennel, és Isten jóságával és szeretetével, és azt mondani, hogy Isten ott találkozik velem, ahol vagyok, és azt mondani, hogy Isten a legrosszabb pillanatomban is találkozik velem, mint a legjobb pillanatban, és ugyanúgy szeret, őrülten engem. Lehet-e ezt anélkül tenni, hogy egy kicsit őrültek nem lennénk? Megvan? Vagy hogy egy kicsit úgy nem változik meg az életünk. Hogy nem bátorodunk, hogy nem erősödünk, hogy nem teszünk aztán olyan lépéseket, amelyek egy kicsit, ha nem találkoztál ezzel az Istennel és az Istennek ezzel a kegyelmével, akkor olyan furcsának tűnik az a bátor lépés. Hogy szükségünk van-e, tudod, őrültségre? Tudod, arra, hogy... De várjál! Tudjuk kapcsolni, van írásrész, ami erről beszél? Azt hiszem, van, figyelj! 2 Korintus 5.13.14. Azt mondja Pál, hogyha én őrült vagyok, akkor Istenért vagyok őrült. És a 14. versben így folytatja. Mert a Krisztusnak szerelme, szeretete szorongat minket. Értjük, hogy Pál életén nyilvánvaló volt a kegyelem. Ez nem valami alibi volt neki. Kegyelem. Ez nem valami alibi. Ez nem valami elvont dolog, valami elmebeli játék. Megvan? Nem valami elmebeli játék volt neki, hanem egy élő valóság. Tudod, megtapasztalta a Szent Szellem által Istennek azt a végtelen szeretetét, amiről ír, hogy megismerjük Isten szeretetének mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát, meg lett ragadva általa. Nem volt ugyanaz az ember többé. Az imádság embere is volt, ahol sokszor küzdött, és, mert használja ezt a kifejezést sokszor, küzdeni, és a találkozás hatalmas hatással volt az életére. Tudod, mert hogyha ez nem így van, ha ez nem így van az életünkben, akkor könnyen koldusokként élünk, és a királynak a gyermekei vagyunk, királyfik vagyunk. Vagy maximum tudunk dolgokról. De Isten nem akarja ezt. Isten egy népet alkot, és egy alkotott, és alkotott, amely népen nyilvánvaló az ő nagysága, az ő szeretete. Oké, hagy bátorítsalak ezzel titeket, magamat, hogy nem kell így megalkudnunk az elméleti játékkal. Rod, Isten akar bennünket, és Isten akar hatással lenni az életünkre, és fürödjünk meg Isten kegyelmében, jóságába, szeretetében. És hagyd legyenek azok a törések, azok a hiányosságok, azok az akadályok, azok a korlátok az életünkbe, azok a pontok, amiken keresztül beárad, amikor önmagunk végére érünk. Sokszor használhatjuk Isten kegyelmét akár kifogásra. Azt látjuk, hogy az írásban nem látjuk, hogy akár Pál, aki a kegyelem apostola volt, nem kérdés, bármilyen módon kifogásra használta volna, sőt, győzelemre használta. Oké, úgyhogy tudod, legyünk ilyen hívők. Tudod, és egy ilyen közösség, akik el tudják fogadni, akik be tudják engedni, akik meg tudják adni magukat, és megtapasztalni az imádságban, az igén keresztül a mindennapjaikba. Akik a legrosszabb pillanatukba is megtanulnak megnyílni Isten számára, és Isten szeretete számára, és megengedni, hogy elvégezze azt a munkát, amit semmi más nem tud elvégezni. Csak Isten szeretete. Oké, és aztán így folytatja, hogy te azért erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben. Oké, és amiket tőlem hallottál, sok tanú jelenlétében azokat bízd hűséges emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. És amiről, és ez a kettő kapcsolódik. Mert miről beszéltünk az elején, hogy az apostoli kornak hamarosan vége, hogy akik szemtől szembe látták Jézust, meg fognak halni, fél évre rá Pál meghal, kicsivel több, mint fél év valószínű, Pétert keresztre feszítik, és Pálnak az van a szívén, hogy fog az evangélium előre menni. Hogy fog Isten munkája előre menni. És azért azt mondja, hogy amiket tőlem hallottál, azokat most bízd hű emberekre, hűséges emberekre. Tudod, és légy erős a kegyelembe is, és akkor megállíthatatlan leszel. Oké? Okay? Isten erőforrásaival. Tudod, nem lehet megállítani. És aztán add tovább a stafétát. Oké? Okay? Itt van. Add tovább a stafétát. Tudod, ez a stafétabot. Tudod, amit a futók futnak, hogyha látta, talán legutóbbi olimpián is volt a döntőben, nem tudom melyik csapat, lehet, hogy az amerikai csapat a döntőben, amint mentek előre, tudod, elejtették a stafétabotot. És azt hiszem, a legjobb csapat, ha jól emlékszem, tudod, és amint az egyik adja át a másiknak, tudod, leesett a földre, és vége. Tudod, vége lett. Tudod, hogy legyünk egy olyan közösség és olyan emberek, akik a küldetésben élnek, akik Isten kegyelmét bátran veszik, akikhez kapcsolódik egy őrültség Isten őrült szeretete miatt. Gondolod, hogy Isten őrült szeretete egy kicsit őrültél kell, hogy tegyen bennünket? Vagy nem? Vagy Isten őrült szeretete és gondoskodása, és Isten őrült javainak, az őrült kiáradása, őrült javai, ez jó, de Isten javainak a kiáradása ránk sokkal inkább ilyen megfontolt, visszafogott, kis éntudatos, kis bátortalan, visszahúzódó, csak a saját dolgainkkal foglalkozó emberekké kell, hogy tegyen bennünket. Vagy kell, hogy tegyen bennünk olyan változásokat, ahol azt mondom, hogy wow, egy életem van, és hogyha ebbe az irányba megyek, amit Isten mond, a nagy küldetésben, akkor tudod, akkor csak nem szúrom el, és még ha elszúrom is, azt teszem, amire Isten hív. Egy kis őrültség, egy kis merészség, egy kis bátorság. Jézusról beszélni? Oké, hogy néz ez ki? Így add tovább a stafétabotot. Jézusról beszélni azoknak, akik nem ismerik az Urat. Kell hozzá egy kis őrültség, vagy ilyen kiszámított? Ó, jobb, nem mondanom semmit, még esetleg megbántódnak. Jobb kiszámítottnak lennem. Nem vagyunk mi túl óvatosak. Ha? Nem vagyunk mi túl nagypapásak. Ha? Nem vagyunk mi túl kikalkuláljuk a rizikót, és tudod mit? Ja, ne haragudj. Nincs ez így jól. Mikor apostolok cselekedetei 4-ben üldöztetés volt, és jött a nyomás a gyülekezetre, és fogták Pétert és Jánost a gyülekezet vezetőit, és megverték őket, és visszamentek a gyülekezethez, és jöttek a támadások, körbeálltak a hívők, és megfogták egymás kezét, és elkezdtek imádkozni. És hozták a másik Zsoltárt, és azért imádkoztak. Nem azért imádkoztak, hogy a tűznek a hősége ne legyen olyan nagy. Nem azért imádkoztak, hogy az ellenség lépjen vissza, hanem bátorságért imádkoztak, hogy Jézusról tudjanak beszélni, és bizonyságot tenni. Bátorságról, hogy őt tudják hirdetni, a feltámadott Jézust. És meg is kapták a bátorságot, és a Szent Szellem betöltötte őket. Figyeljetek, az egyháznak soha nem jó, amikor túlélésre játszik. Soha. Az egyháznak, a gyülekezetnek soha nem jó, amikor igyekszik fenntartani a már elért dolgokat. Csak akkor jó, és csak akkor jár a küldetésébe, amikor előre akar menni. Amikor tovább akar menni, amikor tovább akarja adni a stafétát. Amikor bátran beszél Jézusról, amikor bátran bizonyságot tesz, bátran elhívja az Isten tiszteletre, mikor bátran áthívja egy vacsorára, és imádkozik azért a lehetőségért, hogy Jézusról tudjon beszélni. A gyülekezetnek mindig, tudod, ezek erre lettünk alkotva, hogy előre menjünk. Emlékeztek, a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Oké, stafétabot, amit tőlem hallottál, sok bizonyság által, sok tanú jelenlétében, azt bíz ő emberekre. Hogy néz ez ki számunkra? Hogy néz ki számodra? Itt a kulcs ebben a versben azt mondta, hogy hű emberek, hűséges emberek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Hagyd tegyen fel a kérdést. Te ilyen hűséges ember vagy? Lehet rád bízni dolgokat? Isten bízhat rád dolgokat? Vagy az az életben a célod, hogy minél kevesebb legyen rád bízva? Olyan hűséges ember vagy, és az az igazság, hogy Isten elméjébe, a Bibliában azt látjuk, hogy Isten elméjébe hozzánk kapcsolódóan talán a hűség leginkább az a jellemző, amit ő keres. Ez Máté 25-ben a talentum példázatában, amiről Jézus beszél, ott hűséges sáfáról beszél, vagy hűséges szolgáról. Milyen ez a hűséges ember? Ez a hűséges ember, azt látjuk, hogy az a hűséges a szolgák közül, aki az 5 talentum mellé még 5-öt szerzett. Így van? Megsokasította. Az a hűséges, aki a 2 mellé még 2-t szerzett, megsokasította. Hűséges volt az, aki hűségesen ráült a stafétabotra, a talentumra, és az 1-et megtartotta. 1-et elásta, mikor jött az Úr, akkor előszedte, hűségesen megtartottam. Mit mond Jézus? Te nem vagy hűséges szolga. A hűség az nem az, hogy fenntartani valamit. A hűség az az, hogy gyarapítani valamit, hogy befektetni valamit, hogy szorgalmasnak lenni, hogy buzgónak. És ez volt, amit az Úr mondott. Azt mondta, te gonosz és lusta szolga. Te lusta vagy. Te lusta vagy arra, hogy megsokasítsd azt, ami a te uradé. Oké, hagyd tegyem így fel a kérdést, hogy hűséges vagy, hogy amit kaptál, amit van, az gyarapodik, növekszik. Buzgó vagy ebben? Szorgalmatos vagy az Úr dolgaiban? Vagy szorgalmatos vagy, szorgalmas vagy a saját kis birodalmad építésében? Vagy szorgalmas vagy, még abban sem lehet? Tudod? Figyelj. Az előhaladásod, a növekedésed, az előmeneteled, az nyilvánvaló. Van növekedés. Tudod, a szolgálatban, szolgáló szívben. Vagy hagyd tegyem így fel a kérdés, hogy amit rád bíz Isten, abban buzgó vagy, és szorgalmas vagy, és most amit rád bízott, hogy egyenges, hogy vezess, most tudsz felmutatni gyümölcsöket? Figyeljetek, az egész gyümölcstermésről szól. János 15, ebben dicsőítetik meg a mi atyánk, hogy sok gyümölcsöt termünk. És hagyj mondjam, hogy a kegyelem az szervesen kapcsolódik ehhez. És lehet, hogy sok a kérdésem, de de én azt gondolom, hogy jóval nagyobb a lehetőség ebben a gyülekezetben. Ja, és azt gondolom, hogy jóval nagyobbak a lehetőségeink, mint amiket kihasználunk. Isten ments, hogy ilyen olyan szolgák legyünk, akik ráülünk arra, amit kaptunk Istentől, hogy megtartsuk azt. Azt gondolom, hogy a kegyelemmel való találkozás, és Istennel való találkozás az egy őrültséget kell, hogy bevigyen az életünkbe. Próbálkozunk abban, hogy elérjük az embereket. Figyeljetek, házi csoportjaink vannak. Az egyik házi csoport az ötből lazán, ősztől lazán csinálhatná az alfát. Csak a ti házi csoportotok azt mondja, hogy csináljuk meg az alfát, az alfa kurzust, érjük el az embereket, ismerőseinket, rokonainkat, barátainkat, munkatársainkat. A házas házi csoport az csinálhatna a házas alfát. Mi házasok vagyunk, összejövünk, hívjunk meg más házas párokat, és csináljuk meg a házas alfát. Vagy most ez a gondolkodás merész, fiúk, lányok? Vagy még csak nem is bátor? Még csak ne, ez semmi. Semmi. Ha hogy mondjam ezt, szerintem így kellene gondolkodnunk. Ha vezető vagy bármilyen területen, úgy kellene gondolkodnod, hogy Uram, rám bíztad ezt, miként sokasíthatom meg azt a te kegyelmedből, amit rám bíztál. Ha fiatalok, hogy tudjuk elérni a többi fiatalt, a fiataljaink, barátait, ismerőseit, osztálytársait. Próbáljunk meg dolgokat. Aztán csúfosan bukjunk bele. Halleluja! Kit érdekel? De nem fogunk. Nem fogunk. Nem fogunk. De ezt azért mondom, hogy aki nem próbálkozik, Tudod, az lehet, hogy abban a biztonságban él, hogy nem szúrok el túl sok mindent. De Isten nem erre hívott el bennünket, előre haladásra. Én nem szeretnék 2 év múlva is, 3 év múlva is, 5 év múlva is, 10 év múlva is itt lenni, ahol vagyunk. Mert Isten már elhozott bennünket valóban, már tett hatalmas dolgokat az életünkbe. Már megmutatta az ő kezét és az ő jóságát. És Isten akar nekünk üdvözülőket adni, megtérőket adni, tanítványokat adni, vezetőket és munkásokat adni. És ez csak veled, együtt, veletek lehetséges. Olyan emberekkel, akik nem téblábolnak és nem szöszmötölnek a kegyelemmel, hanem megértik, tudod, hogy a kegyelemben való erő és erősség erősít meg bennünket. És akik őrültekké válnak Isten őrült szeretete miatt. Akik tudnak áldozatokat hozni, lépni. Gyülekezetek plantálása. Figyeljetek! Isten velünk van. Isten velünk. Én hiszem, Isten, ott ül a trónja szélén, és persze ez egy képet, nem kell, hogy így képzeljük el, és izgatott felőle. Jézus azt mondta, hogy nekem adatot minden hatalom a mennyen és a földön. Menjetek, tegyetek tanítványán minden népeket. Én veletek vagyok. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Az, hogy ő velünk van, és hogy ezt megtapasztaljuk, hiszem, hogy úgy tudjuk legjobban megtapasztalni, ha az ő küldetésébe megyünk előre. Hogyha az ő királyságát építjük, ha az ő országát építjük. Vagy mi manóból adta nekünk az ő végtelen kegyelmét és gondoskodását. Azért, hogy megtapasztaljuk azt, hogy ő neki gondja van ránk mindenben. Hogy mi rábízhatjuk az életünket, hogy nekünk nem kell félnünk és aggódnunk. Hogy nekünk nem kell bűntudatban élnünk, hanem élhetünk a megbocsátás szabadságába. És elfelejtkezhetünk önmagunkról. Elfelejtkezhetünk, vagy tényleg elfelejtkezhetünk önmagunkról. Vagy ez az, amiről Nietzsche beszél, hogy hívők Isten jósága és gondoskodása azt mondják, körbeveszi őket, de azért ők a kis életükbe igyekeznek magukat bebiztosítani, és azt a luxust élni, ahol Isten is gondoskodik rólam, meg ezek a kezek is rólam szólnak, meg ezek a lábak is rólam szólnak. Az én királyságom építése. Nem kell, nincs szükség. Lehet egy bátor ráhagyatkozásunk. És lehet álmodozni, ezzel fejezzük be, lehet álmodozni, lehet gondolkodni, lehet imádkozni, lehet könyörögni, lehet tervezni, lehet és kell is gondolkodni, hogyan tudjuk elérni a városunkat, hogyan tudjuk elérni az embereket, hogyan tudom elérni a szomszédomat, hogyan tudom meghívni, hogyan tudom a karácsonyra azt az ajándékot odaadni neki, és milyen ajándékot tudok. Hogyan tudunk hatással lenni a városunkra, és aztán plantálni egy gyülekezetet, meg még egyet, és azok a gyülekezetek, és még egyet. Isten velünk van. Megvan? Isten velünk van. Tudod, mit jelent az, hogy Isten velünk van? Mit jelent az, hogy Isten tényleg velünk van? Amikor Veszli János halálakor 1791, 87 éves korában, vagy 88 éves korában És egy hatalmas mozgalom indult el az ő életével és szolgáltával, és ami a halála után is csak ment előre, ez a metodista mozgalom. És a halálos ágyán ez volt az utolsó szava, amit mondott az őt körülvevő embereknek, hogy Isten velünk van. Isten velünk van. Sok nehézségen, próbán, üldöztetésen mentek keresztül. Isten keze. De tudod mit? Hagyj mondjam ezt. Ha nem próbálunk meg dolgokat, lehet, hogy soha nem fogjuk megtapasztalni ezt. Talán Kerry mondta azt. Azt mondta, hogy próbálj meg nagy dolgokat Istenért. És várj nagy dolgokat Istentől. Figyeljetek, hajrá! Lesznek a bábok. Tudod, itt van a tavasz, itt van a nyár, itt van az ősz. Házi csoportok gondolkodhatnak, tervezhetnek. Lehet nekünk egy kis alfa mindig. Lehet házas alfa. A fiatalok gondolkodhatnak, hogy tudnak olyan, tele vagyunk művészekkel, tele vagyunk kreatív ifjakkal. Abszolút. Egyetemisták. Kamaszklub. És még csak el se kezdtük a szolgálati potenciált kibontani. Lehetőségeket. Ez az egyik, ami Jézus imádkozott. És kért bennünket, hogy imádkozzunk. Azt mondta, hogy kérjétek az aratásnak az Urát. Hogy küldjön munkásokat az aratásba. Ez akkor történt, mikor kiküldte a 12-t. Aztán utána kiküldte a 72-t. És aztán utána munkásokért imádkozott az aratásba. Mert a 12 nem volt elég. Mert az aratás sok. A munkás kevés. Kiküldi a 72-t, a 72 nem volt elég. Mert az aratás sok. Sok ember nem ismeri még az Urat. És aztán azt mondja, akkor imádkozzatok aratókért, munkásokért. De azt gondolom, hogy Isten megválaszolja az imádságunkat az arató munkásokért. Hogyha mi hajlandóak vagyunk először arató munkásoknak lenni. Amen. Amen. Értitek? Ha mi hajlandóak vagyunk, tudod, mert nem arról van szó, hogy én nem vagyok hajlandó, de szívesen imádkozok arató munkásokért. Ilyen nincsen. Figyeljetek, hadd hívjalak benneteket egy bátrabb, egy egyszerűbb keresztény életre. Egy egyszeműbb, egy céltudatosabb, egy Krisztusra jobban fókuszáló, Jézusra jobban fókuszáló, a küldetésre jobban fókuszáló, és bátor lépéseket, és nem kellenek felhatalmazások. Ha tudod, kellenek vezetők, kellenek férfiak, akik előrelépnek, és kellenek nők, akik előrelépnek, kell mindenki. Hajrá! És imádkozunk, és teszük meg a lépéseket együtt, és Isten előre haladást fog adni nekünk, és merítsünk jó nagyot, napról napra, pillanatról pillanatra, a kegyelemnek a végtelen tengeréből, és ne engedjük, hogy belegyünk szorítva egy sarokba, a bűntudatnak a sarkába, vagy a bizonytalanságnak a sarkába, vagy a hazug gondolatoknak a sarkába, ahol úgy érezzük, hogy méltatlanok vagyunk, és érdemtelenek, és kicsi vagyok, éhes vagyok, és a kis róka. Oké? Vuk. Jó? Nem kell, hogy így legyünk. Tudod, Istennek a gyermekei vagyunk. És hagyj legyen az a megtapasztalás. Imádságban, Istennel való járásban, napról napra, az Isten megtapasztalása, az Isten jósága, kegyelme, szeretete megtapasztalása. Hagyj merjük elfogadni a kegyelmet. Megvan, a lemez újból szalad, a szalag ugyanazt mondja. Hogy merjük elfogadni azt a kegyelmet? Tudod, ami felszabadít, ami leveszi a fókusz magunkról. És hagyj merjünk előre menni. És hagyj lássuk, hogy Isten hogy sokasítja meg mindazt, amit teszünk. Amen? Amen. Oké. Úgyhogy köszönjük neked, atyánk. Köszönjük, Istenünk, a te elhívásodat. Köszönjük azt, hogy te elhívtál bennünket, megtaláltál bennünket. Ránk árasztod a te jóságodat és áldásaidat. Köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk ezt. Köszönjük, hogy elfogadhatjuk ezt. És köszönjük, hogy aztán a kegyelemnek, az áldásnak a csatornái lehetünk. Az életünkben, a közösségeinkben, a barátságainkban, a munkatársainkkal. Köszönjük, hogy szólhatunk rólad, és a te kezed ott lesz, és csodákat fog tenni, megtérések lesznek. Köszönjük, Urunk, hogy te előre fogsz bennünket vinni, és mi bátran léphetünk, és megsokasítod a fiataljainkat. Mi bátran lépünk, és teszünk, és megsokasítod a gyülekezeteinket a következő években, megsokasítod a tanítványok számát, megsokasítod a vezetőknek a számát. Köszönjük, Urunk, hagyj legyen az életünk felől egy őrültség, egy bátorság, egy olyan fajta öröm és szabadság, amely csak a te jóságod, kegyelmed, szeretetednek tudható be. Hagyj legyünk egy olyan közösség, amely messze meghaladja az emberi korlátait és képességeit azért, mert találkozik veled napról napra, napról napra. Urunk, imádkozunk a városunkért, ezért a nagyszerű városért, Szegedért. Sok néped van ebben a városban, sok ember van, akit meg akarsz menteni, sok gyülekezet van, amit létre szeretnél itt hozni, hogy megszülessen, sok szolgáló, akik szolgálnak a rengeteg szükség felé, a szükségben lévő családok, emberek felé. Urunk, hagyd legyünk mi ezek közül. Urunk, a kezedbe adjuk magunkat, és bízunk benned, és elfogadjuk a stafétabotot, amit a kezünkbe nyomtál, és most mi futunk. Ez a mi generációnak az ideje, atyánk, most 2012, ennek a közösségnek, gyülekezetnek, a népednek az ideje. Most van, az idő elindult, a stopper megy, a küldetés tart, és most mi akarunk ebbe az irányba mozogni. Urunk, szükségünk van a te vezetésedre, szükségünk van a te kezedre, a te hatalmadra. Urunk, venni akarjuk a felelősséget. Kezünkben van a stafétabot, hogy átadjuk a következő nemzedéknek, és a következő nemzedéknek. Urunk, és te velünk vagy minden nap a világ végezetéig. Köszönjük neked, áldunk téged Jézus nevében. Mindenki azt mondta, hogy amen, amen. Hallgassuk meg ezt a dalt.
Lábához letesszük minden terhét. nagy szégyene volt, de Jézus dicső király. Ő legyőzött minden bűnt, új élet vár ránk. A kereszten jártam, és most szabad vagyok, az életem megkötött, és elveszett volt. Szabaddá lettünk, Úrunk, utánad vágyódik, éhes szívünk. A kereszt nagy boldogság, az elveszett meg, de nekünk megmentett néped meg, a te erőd, Atyád. Keresztni járunk, meg szabadulunk, az életünk meggyötört és elveszett volt, de helyre állunk, mert kifolyt a vér a bűneinkért. Ha keresztni járok, meg szabadulok, az életem meggyötört és elveszett volt, de helyre állok, mert kifolyt a vér a bűneimért. A kereszt erről beszél. Áldunk, Úrunk, a keresztnél, szabadulást te szereztél. Áldunk, Úrunk, a keresztnél, szabadulást te szereztél.
Ezt erről beszél.